Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk örök élet vasárnapján, Máté evangéliumából, a 25. fejezet 14. versétől a 30. versig a következőképpen. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta szolgáit és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint. És elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott velük, és nyert másik 5. Ugyanígy az is, aki a 2 kapta, mert nyert másik 2. Aki pedig az 1 kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva aztán megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta. Oda vitte a másik 5 talentumot, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be urad ünnepi lakomájára. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, 2 talentumot adtál át nekem. Nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám. A kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad ünnepi lakomájára. Oda ment hozzá az is, aki az 1 talentumot kapta, és ezt mondta. Uram, tudtam, hogy te kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tiéd. Ura, így válaszolt neki, te gonosz és rest szolga, tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egészen más hangulata, érzése van az embernek, a gyülekezetnek, amikor itt a templomban énekeljük azokat az énekeket, amelyeket temetőben szoktunk énekelni. Úgy is szoktuk nevezni, hogy temetési énekek. De hogyha fellapozzuk az énekeskönyvünket, és megnézzük, hogy hogyan nevezték el ezt a gyűjteményt az énekeskönyv szerkesztői, akkor azt látjuk, hogy az örök élet reménységének az énekei ezek. És hogyha itt énekeljük a templomban, akkor jobban érezzük ennek a valóságát. A nézőpont kérdése az egész. Temetői ének, vagy pedig inkább örök élet reménysége. És talán egészen más érzésünk van akkor is, hogyha a temetőben nem csak az énekeskönyv végéről énekelünk, hanem mondjuk Jézus énekeket veszünk elő, vagy feltámadási, húsvéti énekeket. Jobban érezzük, hogy ezek tényleg feltámadási énekek. És nem csak akkor énekelhetjük, amikor éppen húsvétot ünnepeljük, mert számunkra minden vasárnap a feltámadás ünnepe. Igaz, hogy a 2 kijelölt ige szakasz, az oltár előtti is, és a prédikációs alapige is inkább ítéletről szól. Mondhatnánk azt, hogy két héttel ezelőtti vasárnapra illik. Én mégis inkább az örök élet felől szeretném megközelíteni. Az örök életre szeretném tenni a hangsúlyt. És azt megfigyeltem most, amikor énekeltünk, hogy érdekes módon mindegyik kiválasztott ének a bizonyosságról szól. Arra gondoltam, hogy fokozatok vannak valójában a mi hitünk területén. Kezdve onnan, amikor az ember úgy gondolja, hogy semmi nincsen a halál után. Ámítás az egész. Aztán van egy olyan következő fokozat, amikor úgy gondoljuk, hogy talán van valami. Talán van valami utána. Múlt héten idéztem egy találó példát adott Popper Pétertől. Valamikor réges-régen, azóta, hogy az ő hite hogyan változott, azt nem tudom, de egy riportban, vagy egy tévéműsorban emlékszem, hogy valamikor halottak napja táján volt egy beszélgetés. Azt mondta, hogy azt nem tudja, hogy lesz-e valami, de remélem, hogy lesz valami. Ez a második fokozat. Remélem, hátha lesz valami folytatás. Aztán a következő az, amikor már meggyőződök róla, hogy igen, van, Jézus világosan beszél, jaj, de mi lesz velem? Vannak ilyen énekeink is, amelyek erről szólnak, hogy majd félnem és remegnem kell, hogyha nem úgy éltem. De a kiválasztott énekek, amiket kaptunk, azok mind egytől egyig a bizonyosságról szólnak. Ha elvégeztem életemet e küzdelmes világban, Jézusom készített helyet nekem a mennyországban. Ott lesz örök boldogságom. Nem kérdezi meg az ének szerzője, hogy vajon lesz-e? Vagy nagyon szeretjük az 503-as éneket. Ó Jézus kincsem, vígaszom, fényesség életutamon. Második vers, hozzád megyek, nehéz az út. Örök hazámban nyis kaput, véren megváltott gyermeked. Majd otthonomra ott lelek. Szoktuk mondani néha, hogy Isten szent lelke, hogy összefűzi a dolgokat, az énekeket, meg a prédikációt. Nem mindig mondjuk ezt, és azon gondolkoztam, hogy most azért, mert nem mindig fűzi össze. Arra hajlok inkább, hogy nem mindig veszem észre. Szerintem nem csak a Biblia szerzőségénél valljuk azt, vagy valhatjuk azt, hogy ott van a Szentlélek ihletettsége, hanem a gyülekezet életben is valhatjuk azt, hogy a Szentlélek ihlet, irányít, prédikáció gondolatát tekintve, énekválasztást tekintve is, és minden egyebet tekintve. De hogy észrevesszük-e, az már inkább a mi antennánkon múlik, hogy mennyire tudtunk ráhangolódni az Istenre. Aki azt mondja, hogy ugyan már semmi sincs itt, akkor ott nem arról van szó, hogy nincs itt semmi, hanem arról, hogy nagyon nem tudott ráhangolódni. És milyen sokan dőlnek be és mondják azt, hogy tényleg, semmi nincs itt. Na, tehát csak egy kis szösszenet erről, hogy bizony a Szentlélek hangolja a dolgokat, nem azért, mert mi olyan nagy képességű emberek lennénk itt a gyülekezetben, hanem azért, mert neki vannak nagy képességei, és szeretne megmenteni bennünket. Örök élet felől közelítem, mondom a témát. Mikor lehetünk bizonyosak benne? Mikor juthatunk el odáig, hogy most már tényleg azt mondjuk, hogy hozzámegyek? Nehéz az út, de hozzámegyek. Vagy mikor jutunk el oda, amit majd ugye a végén fogunk énekelni? Nem, ezt azt hiszem, hogy nem fogjuk, de amikor azt mondjuk már, hogy elég én már szeretnék menni. Ez már talán a legmagasabb fokozat. Hogy már szeretnék már menni. Nem csak, hogy bizonyos vagyok, hanem vágyom rá. Szóval mikor jutunk el idáig. Valakitől kérdezték ezt, hogy mikor lettél bizonyos abban, hogy meg vannak bocsátva a bűneid, és örök életed van. Az illető azt válaszolta, hogy hát akkor, amikor édesanyámat megcsípte a méhecske. Hát, gondolhatja az ember, hogy hát ez nem valami komoly teológiai gondolat, hogy méhcsípés és örök élet bizonyossága, csak hogy tapasztalhatjuk azt, és persze ehhez is antenna kell, hogy Isten prédikál az életünk eseményein keresztül. Tudniillik az történt, hogy a kisfiú, akit kérdeztek felnőtt korában, kisfiú kint volt a tavaszi zsongásban, a kertben, és egy méhecske kezdte őt úgymond üldözni, megijedt tőle, össze is csapkodott a karjával, és végül beszaladt a nyitott nappali szobába, ahol az édesanyja feltűrt ingújban vasalgatott. Persze az édesanyja végig kísérte fél szemmel, hogy mi történik odakint, és amikor beszaladt a kisfia, és látta, hogy hát fél a méhecskétől, akkor szépen beburkolta a köpenyébe, és azt mondja, na itt biztonságban lesz, itt nem lesz semmi bajod. És akkor a méhecske odaszállt az anyukának a alkarjára, megcsípte, édesanyja kicsit megrezdült, és aztán azt mondja, most már nem kell félned, most már előjöhetsz. De ő még mindig félt, hát, hogyha őt is megcsípi. És erre az édesanyja mondja, hogy nem kell félned, a méhecske csak egyszer tud csípni. És persze az ember akkor érti meg ezt a prédikációt, hogyha mondjuk ismeri azt az igét, hogy a halál fullánkja a bűn. De azt kirántotta Jézus. Azt Jézusba eresztette ez a bizonyos méhecske. Nem tud megcsípni többet. Nem kell félnünk tőle. Ezért bizonyos a bűnbocsánat. Jézus vére miatt bizonyos a bűnbocsánat. Ezért bizonyos az örök élet. Vagyis amikor itt az örök élet reménysége énekeinél megtaláljuk azt a jól ismert képet, amely a mérleget jelenti. 524-es éneknél a mérleget látjuk, hogyha valaki esetleg fellapozza most magának. Ott van a mérleg, ami az ítéletet jelképezi, amelyben ott vannak a mi bűneink az egyik serpenyőben, és az a kérdés, hogy a másik serpenyőben mi van. Emberi gondolkodás szerint mit szeretnénk abban a másik serpenyőbe tenni? Jó cselekedeteket szeretnénk ellensúlyozni a bűneinket. És nem ez fogja kiegyenlíteni, hanem Jézusnak a vére. Jézus vére csöppen oda. Jézus vére az, amely elveszi a halál fullánkját, a bűnt. És éppen ezért az ítélet már nem a bűneink miatt sújt bennünket. Nagyon nehéz megértenünk ezt, mert mindig azt gondoljuk, hogy a bűneink miatt. De mióta Jézus a bűnt eltörölte, a bűnünket eltörölte, nem a bűneink miatt sújt az ítélet. Nem az szerint ítél meg bennünket az Isten, hanem a szívünk szerint. A példázatban is erről van szó. A szíve szerint tesz-e valamit azzal a talentummal, vagy nem tesz? Vagy pedig a félelem teljesen megdermeszti, és nem mer semmit sem csinálni, csak a föld mélyére elrejteni, amit kapott. A félelem megdermeszt. Valaki kitette a Facebookjára az egyik kedvenc képét, ami egy szívet ábrázol. És bele van írva, hogy amikor Isten megméri az embert, a mérőszalagot nem a derekához teszi. Ne gondoljuk azt, hogy ő egy szabó, nem a derekához teszi. Sem nem egy fogyókúra irányítója, hanem a szívéhez illeszti. A szívünket méri meg Isten. Úgy tűnik, hogy más, mint mi. A minap, amikor bementem Pestre autóval, hallgattam valamit ott a nagy forgatagban. Gondoltam éppen, hogy hát tovább kell, váltanom kell valami csatornát, mert mindig valami süket domát szoktak lökni ezeken a csatornákon, és hát úgy fárasztja az embert korán reggel. Viszont mégis ott maradtam, ott ragadtam. Tudnék, elkezdtek beszélni arról, hogy az Egyesült Államokban, Virginia államban még mindig benne van a törvényben az, hogy a házasság törés bűn, és hát ugye erről beszéltek, hogy hát micsoda csökevénye, ez egy 200 éves törvénynek a csökevénye, hát ma már ugye ez teljesen más, és elkezdtek pajzán módon viccelődni az egésszel, és hát hozzátették azt is, hogy még 22 államban ott van ez a törvény, hogy a házasság törés az bűn, de hát kifigurázták az egészet. Mi az, amit olvasunk az oltár előtti ígében? Azt olvassuk, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak, akik mindenből gúnyt űznek. Mert vajon azért, mert úgy gondolja valaki, hogy a házasság törés az egy csökevény, és ma már teljesen természetes a házasságon kívüli szexualitás, az azt jelenti, hogy már nem fáj az embereknek, hogyha hűtlenek voltak hozzá. Azt tapasztaljuk, hogy boldogan élik az emberek az életüket, hiába történik házasságtörés. Hát nem ezt tapasztaljuk. Akkor honnan van ez a gúnyolódás? Meghidegült a szeretet az emberben, és akkor kiröhögjük? Hová jutottunk? Mert ez szerintem több már annál, mint hogy jó, hát elköveti az ember, mert gyenge volt, de még ki is neveti. Hát nemrégiben beszéltem egy anyukával, aki elsírta a bánatát, hogy hogyan lett egyedül, hogyan lett magányossá. Neki nem volt ez olyan örömteli dolog, hogy semmi súlya nincsen. És akkor elmondta, hogy hát a gyermeke úgy fél, hogy magára marad. Miért van ez? Hát mondom, átélte azt, hogy az apuka elhagyta. Most attól is fél, hogy te is elhagyod. Hát hogyha az apuka elhagyhatta, akkor benne az úgy csapódik le, hogy te is elhagyhatod. És akkor kiröhögjük az egészet. És valójában nem kell külön büntetni szerintem ezt az egész kérdést. Bünteti magát az ember eléggé. Sokkal több büntetést kapunk egy-egy ilyen eseményen keresztül, mint ha börtönben csücsülnénk pár évet, vagy kifizetnénk pár milliót. Sokkal több büntetést mér saját magára az ember. A példázat arról szól, hogy számadáson vagyunk. Számadásra kerül az életünk, és ezt nem lehet kikerülni. Ott van az 5 talentumos, ott van a 2 talentumos, ott van az 1 talentumos. Ki az, aki dicséretet kap? És mi alapján kapja a dicséretet? Nem emberi változó törvények szerint, hanem Isten törvénye szerint, és Istentől, nem emberektől. Az emberek megmondják, hogy jól tetted, rosszul tetted, ez így jó, az úgy jó. Itt nem ez számít, hanem hogy Isten mit mond. Képzeljük el, hogy 2 családi házat szanálnak. Az önkormányzat kinézett magának egy területet, amit szeretne lakóparkosítani, és ezért kisajátítanak. Kimennek, kiszállnak az emberek a 2 házhoz, felmérik az ingatlannak az értékét, megnézik a komfortfokozatát, mindent ától szettig, és megmondják, hogy ennyit fognak kapni a tulajdonosok. És hát, hogyha jót akarnak, akkor ne építsenek bele már semmit, mert 1-2 éven belül szanálni fogják őket. Az egyik ezek után azt mondja, hogy na hát én most már a füvet sem fogom lenyírni a telkemen, úgyis el fog veszni az egész, a cserepet sem fogom megigazítani a tetőn, hogyha elmozdul, nyugodtan ázzon be. A másik viszont ugyanúgy gondot visel róla, és ugyanúgy gondozza, javítgatja, mint hogyha mindig is az övé maradna. A példázatnak a szavaival melyik az okos és hű tulajdonos? Nyilván tudjuk, hogy az, aki továbbra is gondozza. Erről van szó ebben a példázatban, hogy az életünk szanálása került. És ez nem mese. Ezt mindannyian alá tudjuk húzni, tapasztalni, el tudjuk mondani a családi életünkből, el tudjuk mondani az egészségi életünkből, a zárójelentéseink garmadából, mindenből el tudjuk mondani, hogy szanálása került az életünk. Ezt kijelentették, felmérték, egy-két év, akárhány év, nem tudjuk mikor. Szanálása került. A kérdés az, hogy most akkor azt mondjuk, hogy nem törődünk, úgysem ér az egész semmit, úgysem tudunk megmenekülni, vagy pedig hallgatunk az Isten szavára. Mert nem azt fogja kérdezni tőlünk az Isten majd akkor, amikor jön a számadás, hogy milyen országban éltünk, hogy milyen pártot támogattunk és szavaztunk rájuk. Nem azt fogja kérdezni, hogy vallásos vagy nem vallásos családban nőttünk fel, vallásos vagy vallástalan környezetben éltünk, hanem azt kérdezi meg, hogy hallgattuk-e és hallgattunk-e az ő szavára. Nem azt kérdezi, hogy kicsi vagy nagy gyülekezetben voltunk vagy tartoztunk kicsi vagy nagy gyülekezethez, csak azt, hogy hallgattuk-e az igéjét. Még csak azt sem fogja megkérdezni, hogy evangélikusok voltunk-e, vagy nem. Nem azt fogja megkérdezni, hogy a nagy evangelizációk korában tértünk-e meg, vagy pedig akkor, amikor nem volt sik templomba járni. Nem azt kérdezi majd, hogy nívós gyülekezethez tartoztunk, vagy pedig egy olyan gyülekezetben, amelyet lesajnáltak. Azt kérdezi, hogy mit tettünk a talentumainkkal. Ez az egyetlen érdekli őt. Elástuk a szüleink vagy gyermekeink számára, a szomszédaink számára, a munkatársaink számára? Hogyan szoktuk elásni? Azok úgysem értik. Azok úgyse fognak megtérni. Úgyse fognak jönni. Megmagyarázzuk magunknak. Ők nem méltók hozzá. Mi méltók vagyunk hozzá. Ne ássuk el, mert a világot Isten szereti, a világban, most a világon most az embert értem, hiszen éppen ezért késik a visszajövetellel, éppen ezért vár, hogy mindenkinek lehetősége legyen megtérni. Szüksége van a nyomorgó világnak rá. Még egy pár gondolat arról, hogy mit kaptunk valójában, hogy tudatában legyünk, hogy mit kaptunk. Itt 1-től 5 talentumról van szó. Nyilván itt nem lehet ezt átváltani, ezt a pénznemet. Nem lehet itt vizsgálni a valuta árfolyamot, hogy most akkor mennyit ér. De azért mégis egy picikét, hogy tudatában legyünk, hogy egy talentum abban az időben csak nem 50 kiló aranyat jelentett. Valaki megszámolta, kiszámolta, nem tudom, hogy jól számolta-e, de biztos, hogy közel jár a valósághoz, hogy egy talentum arany ma olyan 600 millió forintot ér. Ha 5, akkor meg kell szorozni 5-tel. Itt arról van szó, hogy nem kicsi az, amit az Isten ránk bíz, hanem jóval több, mint bármilyen vagyon. Mint bármilyen vagyon. Mi általában nézni szoktuk azokat az embereket, akik a legnagyobbak mondjuk a faluban, vagy akik ilyen meg olyan nagy dolgokat tudnak csinálni, mert milliárdosok, higgyük el, hogy sokkal több van a mi tarsolyunkban, mint bárkinek. Sokkal több. És tapasztaljuk azt, hogy gyakran azok indítottak el nagy dolgokat, akik nagyon kicsik voltak a világ szemében. Mondjuk a brit bibliatársulatnak az elindítója, az egy velszi cselédlány volt, aki Bibliát keresett, Bibliára volt szüksége, és így indult az egész bibliatársulat. Az ember nagyon keveset ad, az Isten mindent ad. Hát, hogy mennyire keveset ad az ember, anyukám olyan nagyon kedvesen, meg olyan békésen mondta el egy nyereményének a történetét, én valószínűleg nem így mondtam volna el, hanem micsoda hazugok ezek az emberek. Mondta, hogy hát kapott egy levelet, 1 millió forintot nyert. És akkor el kellett menni, ugye, ezért a pénzért. Igen ám, de hát ott kiderült, hogy meg kell vásárolnia ehhez egy 350 000 forintos, nem tudom, masszázs ágyat, vagy milyen csudabogarat, ami jól összerázza meg, megmasszírozza az embert. És akkor hát beszélgetett ott egy férfi valaki a szomszédságában ült, hogy hát még azért még így is jól kijövünk, mert hát 1 millió forintból levonjuk a 350 000-et, marad még 650 000 forint. Na akkor megkérdezték az illetőt, aki az egészet lebonyolította, hogy akkor hogy is van ez? Hát azt mondja, nem úgy van az, hát ahhoz még meg kell, az 1 millió forint, azokban az ajándékokban van, amit mi adunk, mert ebben benne van egy étkészlet, egy edénykészlet, egy nem tudom, sütőkészlet, egy ilyen készlet, olyan. Csak 350 000 forintot kell adni. Hát ugye magyarul semmi sem. Az ajándék nyilván nagyon jól tudjuk többen, hogy ez hogy működik, meg hány ilyen e-mailt kapunk a postaládánkba. De hát neki ez volt az első ilyen tapasztalata. És arra gondoltam, amikor ezt elmondta, hogy lényegében ugyanez zajlik. Az emberek azt hiszik, hogy millióik vannak, az emberek azt hiszik, hogy óriási kacsalában forgó kastélyban élnek, hogy mennyi mindenük van, és semmi nem az övék. Semmi, de semmi. Be vannak csapva. Holnap már nem az övék. Elszámolás lesz. Én tudom, hogy legtöbben azt szeretnénk, hogy itt legyen az elszámolás, és számoltassuk már ugyan a pártokat, és így tovább. Nem itt lesz, de sokkal komolyabb lesz, mint amit mi gondolunk. Nekünk is lesz elszámolás. Nem csak azoknak, akiket el szeretnénk számoltatni. A valóság ez. Isten azonban ad jóval többet, mint amit bárki adott nekünk, és ezt azért adta, hogy befektessük. És ez egy olyan befektetés, ami mindig megtérül. Valaki mondta, elmúlt évben 150 000 vállalkozás ment tönkre. Ez a vállalkozás soha nem megy tönkre. Azért sem, mert nem lehet rá hitelt felvenni. Mert csak akkor tudom a bűnbocsánatot. Mert ezek a talentumok, bűnbocsánat, nem a képességeink, a bűnbocsánat, az üdvösség, az Istentől kapott békesség, ezek a talentumok. Ezeket csak akkor tudjuk befektetni, továbbadni, ha már a mieink. Kölcsön nem lehet nálunk. Hitelből nem lehet bizonyságot tenni. Csak akkor lehet, hogyha ez már az enyém. És mindig van valamilyen út, valamilyen mód, ahogyan visszatérő, amit befektetünk. Soha nem lesz belőle kevesebb nekünk. Mindig több és több lesz az Isten ajándékaiból. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, olyan szívvel vagyunk itt, amely érzi, hogy becsaptak. Teljesen átvágtak bennünket, mert azt hittük, hogy a miénk az a sok minden, amit megszereztünk. Urunk, segíts rajtunk, hogy azt valljuk a miénknek, amit Te ajándékoztál nekünk. Urunk, a kegyelem, a bűnbocsánat, a tőled kapott békesség mindennél többet jelent, és a szívünket erősíti, és a szívünket menti meg. Kérünk téged, hogy segíts, hogy a tőled kapott értékeket befektessük. Ne vonjuk meg senkitől, hanem adjuk oda bátran. És hadd tapasztaljuk meg, hogy ez minden egyes esetben megszaporodik, megsokosodik. Nekünk is sokkal több lesz a szeretetből, ha adunk belőle, vagy a békességből, hogyha azt árasztjuk. Kérünk téged, hogy így légy velünk, áld meg bennünket ezen a hétvégén és a következő héten is, bármi várjon ránk. Amen.